Éra heti szakaszához érkeztünk el, mely Mózes második könyvének a 6. fejezetében a 2. verstől kezdődik. Az Isten pedig szól a Mózeshez, és mondanéki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Vaéra, megjelentem. Ennyit jelent ez a szó, ebből a 3. verszakból adódóan. Úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. Úgy jelent meg, mint teremtős, mindenható Isten, és tulajdonképpen itt ebben a részben, ebben a Vaéra szakaszban ismerhető fel az, ahogy Isten megjelenik, mint örökké való, vagyis Jehova. A Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes, vagyis az ősatyák ismerték Isten egyetlenségét, mint teremtő Istent, ismerték hatalmát, mint mindenható Istent, de az örökké valót még nem ismerték. És ebben a részben fellelhető az, hogy tulajdonképpen Isten hogyan mutatja meg az ő örökké való mi voltját az ő választott népének, és azon keresztül nekünk is. És a tavalyi évben tettem említést arról, hogy mennyire szépen sorban lehet venni, szinte időrendben, ahogy haladunk előre a történetben, hogy Istennek az örökké valósága, és azon túl a neve és a nevei mennyire emelkednek ki, és lesznek láthatóvá ebben a könyvben, a Smot könyvében. És itt, ahogy elővettem ezt a részt, láthatjuk benne, hogy a 10 csapás veszi kezdetét, és tulajdonképpen nagyon érdekes összefüggés látható a 10 csapás és Isten megjelenése, Isten nevének, az örökké való nevének a megjelenése között. És ahogy haladunk a történetben tovább, olvashatjuk Mózesnek a nemzetségi táblázatát. Egy érdekes pont ez, ami itt beékelődik ebbe az esemény sorozatba, hiszen említést tesz arról, hogy ki is ez az ember, akin keresztül ugye Isten véghez viszi az ő jeleit és csodáit Egyiptom földjén, és bemutatja azt, hogy tulajdonképpen ő maga kicsoda. És bármennyire érdekes, de Mózes és Áron kettőjük az, akin keresztül láthatóvá teszi Isten önmagát. Megmutatja őket használva eszközként az örökké való nevét. Talán ezért is lett fontossá, hogy ez a nemzetségi táblázat itt bekerüljön, és nem elsősorban ő miattuk, hanem azok miatt, akikhez szólni fognak. Izrael fiai miatt, hogy tisztában legyenek vele, hogy kik is ők. És Egyiptom népe miatt, hogy ők is tudják meg, hogy kik is ők. Nem egy, elnézést a kifejezését, gyütmentről van szó. Nem egy olyan valakiről, akiről semmit nem tud az ember. Igenis, Isten megmutatja, ha kell, az ő eszközeinek is a történetét, a hátterét, hiszen ha valakit láthatóvá tesz, akkor arról ismeretet is ad. És talán ezért is kerülhetett így módon be a nemzetségi táblázat felsorolása, hogy hogy milyen csoportban, milyen törzsbe tartozik Mózes és Áron. És aztán kezdődik el tulajdonképpen a történetnek a mondani valója és lényege, és beindul az úgynevezett csapás sorozat, a 10 csapás. Amikor a 7. fejezetben megjelenik Mózes és Áron a fáraó előtt, és ismerjük a történetet, kérik az elbocsátást, elmondják azt, hogy Isten mit parancsol, mindig Isten szavát közvetítik, nincs olyan, hogy bármi olyat tennének a fáraó előtt, ami a saját akaratuk, mindig egy közvetítő szerepben vannak, és mindig egy üzenettel mennek be. Soha nem az ő saját maguk meglátása szerint vélekednek bizonyos kérdések felől, hanem mindig egy konkrét üzenettel, egy isteni megbízással lépnek a fáraó elé, és teszik azt, amit kell. És elindul a lavina, ha szabad ezt mondani, elindul a csapás sorozat. Ebben a Vaera szakaszban 7 csapást említ meg az igerész. Az első, amikor a vizek vérré válnak, a második, amikor a békák jelennek meg, a harmadik, amikor a tetvek, a negyedik, a bogarak, az ötödik, amikor dögvész uralkodik, a hatodik, amikor hólyagos fekély, ez a fekete himlő jelenik meg az embereken, és a hetedik csapás a jégeső. És ezzel zárul ez a rész. Valahányszor, amikor ehhez a szakaszhoz érünk a Tóra olvasásában, mindig felmerül bennem a kérdés, hogy miért pont 10 csapás? És hogy miért pont úgy jönnek ezek a csapások egymás után, ahogy? És ha belegondolok abba, hogy Isten a teremtő és mindenható és örökkévaló Isten egy rendet teremtett, akkor úgy gondolom, hogy amikor ő megjelenik, abban is egy rend van. Egy egymást követő, egymásra épülő folyamat van, és nem véletlen, úgy érzem, hogy nem véletlen ezeknek a csapásoknak az egymás utánisága sem. Mert ahogy megnézzük ezeket, az egyik a másikból szinte következményként jön. A vérré vált vízben megszűnik az élet, elszaporodnak a békák, a békák hozzák maguk után a fertőzéseket, jönnek a tetvek, jönnek a bogarak, ellepnek mindent a bogarak, újabb fertőzés indul meg, a dögvész, ami már nem csak állatokra, hanem emberre is kiterjed, és a legvégén van a jégeső. És ebben az egészben azt látjuk, hogy a csapások egyre szélesebb körben terjednek el. Az vehető észre, hogy egyre inkább az úgynevezett kis csapásnak minősülő dolog egyre súlyosabbá válik, egyre inkább úgymond kiterjed térben szinte mindenhová, és nem csak egy bizonyos területet ér el. És valahogy az érzékelhető ebben az egymás utániságban, ebben a csapásban, hogy ahogy ezek így teret nyernek, úgy emelkedik fel Istennek a megjelenése. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a csapások azok mind-mind egy bálvány Istent ítélnek meg az egyiptomi hitrendszerben, és ahogy ezek megítéltetés alá kerülnek, és ugye csapásként érik a fáraót és az egyiptombelieket, ott van kontra az izraelita nép sereg, és ugye Mózes és Áron, akiket soha nem ér el. És egy óriási szétválásnak a tanúi lehetünk itt, hogy ahogyan terjeszkedik ez a hatalmas átok az egyiptombelieken, úgy emelkedik magasra Istennek a megjelenése. De miért hangsúlyozza, vagy hogy jön ehhez hozzá az ő örökkévaló neve? Hiszen ha csak azt nézzük, hogy ezek megtörténtek, ezt meg tudja tenni a teremtő mindenható Isten is. Hol lép itt be az örökkévaló? Hol lép be az, hogy átlépi az idő és tér korlátjait, átlépi és átíveli azt, hogy ő felette, mellette senki nem lehet már. Amikor az első-második csapás megtörténik, azt meg tudják tenni az egyiptomi varázslók is. A fáraó odafordul az ő embereihez a vérré vált Nílusnál, na, ti mit tudtok tenni? És a kuruzslásaikkal ők is valamit kutyulnak ott, hogy piros legyen a víz. A békáknál ugyanez történik, a harmadik csapástól kezdve nem tudnak már mit tenni ezek az úgynevezett kuruzslók, és ők maguk mondják azt, hogy az Isten újja ez. És innentől kezdve a negyedik, ötödik, hatodik csapásnál egyre inkább érződnek azok a hatalmak és erők, amiket már az ember képtelen megcsinálni, megtenni. És hogy mit hozott ez az egész tízcsapásnak ez a hét része le bennem üzenetként, hogy miért is így jön, és hogy miért pont ezek azok, amik, és mit üzen ez a ma emberének, nagyon sokszor úgy érzékelem, hogy főleg korunkban, hogy az ember is meg akarja mutatni a saját erejét, hatalmát, meddig terjed el. De ha nem is a sajátját, de tisztában akar azzal lenni, hogy más szellemiségek és más erők is vannak olyanok, mint az isteni erő. És belemehet akár az ember az okkultizmusba, belemehet más spiritista dolgokba, és mondja azt, hogy hát miért? Hát én is meg tudom ezt tenni, én is meg tudom akármilyen extrém úton gyógyítani az embert, nem kell ehhez imádkozni. Én is meg tudom tenni ezt, én is meg tudom tenni azt. És ma is jelen vannak ezek az egymással ellenszegülő erők, az egy örök Isten, és ugye a rengeteg szellemiség, ami ma jelen van a világban. És az ember elé van tárva tulajdonképpen, hogy mi történik, mik történnek, akkor, ha Isten jelenik meg, és akkor, hogyha ez a másik erő. És egy bizonyos szintig ez a másik erő is tud cselekedni. A fáraó emberei is tudtak csodákat tenni, tudtak jeleket tenni, meg tudták tenni ezeket. De Isten nem áll meg, és itt jön be az ő örökké való megjelenése, hogy az idő múltával ő folyamatosan megmutatja egyre erősebben és egyre terebélyesebben az ő egyetlenségét, az ő erejét, az ő hatalmát. És hogyha ezt a hét csapást most itt megnézem, akkor azt veszem észre, hogy ezek nagy részt valamilyen olyan jelenségek, olyan természeti megnyilvánulások, amiket az ember talán egy ideig tud befolyásolni, de egy idő után elveszíti az uralmat felette. Innentől kezdve Isten már mint teremtő, mint mindenható, és a csapások elteltével, mint örökkévaló az időnek az egyetlen ura jelenik meg. És a tíz csapás sem úgy történt, hogy egyik napról a másikra, hanem Istennek ebben a megnyilvánulásában és megjelenésében is eltelt bizonyos idő. Nagyon sokszor felmerült bennem is a kérdés, hogy ha Isten, mint örökkévaló akarta volna megjelentetni magát Izrael és Egyiptom előtt, miért nem intézte el ezt egy csapással? Miért kellett ehhez tíz csapás? Miért nem lehetett volna, hiszen hangyányi volt előtte a fáraó, egy leheletébe került volna, és elpusztul a fáraó, Egyiptom, minden. Minden elpusztult volna, megmutathatta volna, hát neki semmibe se telt volna, és mégis végig kellett járni ezt a tíz csapást. Miért kellett ez a tíz csapás? és pontosan a véget kellett, ami ennek a heti szakasznak a neve, azért, hogy megismertessem magam úgy, mint örökkévaló. Tudjátok, hogy teremtő és mindenható Isten vagyok. Most ismerjetek meg örökkévaló Istenként. Az ember nem bírta volna el azt a hatalom és erő megnyilvánulást, amit Isten képes lett volna bármikor megtenni, egyetlen egy csapással. 10 csapás kellett ahhoz, szükséges volt az a folyamat, az a lépcsőzetesség, hogy az ember meglássa és megismerje, hogy mit jelent az, hogy örökkévaló. Mit jelent az, hogy időnek és térnek ura? Mit jelent az, hogy már nem csak mindenható, hanem mindent átfogó erővel bíró? És ebben Isten szeretetét érzem, és megnyilvánulását érzem, ami talán egy kicsit meghökkentően hangzik, hogy a 10 csapásban Isten szeretete nyilvánul meg a zsidóság felé épp úgy, mint Egyiptom felé. Ugyanis Egyiptom és a fáraó folyamatosan időt kap Istentől. Időt kap arra, hogy megismerje a fáraó őt, mint örökkévalót. És a fáraó azt mondja, minden egyes bevonulásnál, amikor Mózes bemegy és elmondja, hogy mi lesz, ő megmondja, én nem ismerem a ti örökkévalótokat. És nem azt mondja, hogy a ti isteneteket. És nem azt mondja, hogy a mindenhatót. Sőt, azt sem mondja, hogy a teremtőt. Mert azt már ő is ismeri, azt már látta, annak már megvoltak a jelei, még mielőtt a csapások megtörténtek volna, tisztában voltak azzal, hogy van egy teremtős istenség, és azzal is tisztában voltak, hogy van ennek a szellemiségnek ereje is, tehát egy erőviszonyításban is részük volt, de az örökkévalót nem ismerem. És a fáraó is kijelentette, én nem ismerem az örökkévalót. Hát, most megismeri. És folyamatosan csapásokat és megnyilvánulásokat ad, amiből a fáraó dönthetett volna úgy, hogy megismeri. Itt ebben az első 7 csapásban minden egyes alkalommal azt olvassuk, hogy a fáraó keményítette meg a saját szívét. Döntési lehetősége volt. Dönthetett volna, hogy igen, ezek után meg akarom ismerni azt az örökkévaló Istent, aki a zsidóknak az Istene, és akinek a zsidók áldozni akarnak. Én is meg akarom ismerni őt. De ő úgy döntött, hogy nem ismerem meg. És a 8. csapástól olvassuk azt, hogy ezek után Isten lesz az, aki meg fogja keményíteni a fáraónak a szívét, de ez már egy másik történet. Itt a 7 csapásnál a fáraó keményítette meg önmagát, Isten lehetőséget adott, mindig lehetőséget adott, hogy megismerje őt, hogy engedjen neki, hogy át tudja adni azt az uralmat, hogy igen, ő az örökkévaló. De a fáraó keményített, és nem adta át. És valahol egy olyan érzületem jött ebben az egész 10 csapásban, hogy ez valóban nem csapásként fordítandó szöveg, mert a héberben is jel és csoda szó szerepel a csapások helyén. Hogyha az ember a zsidó Bibliát olvassa, talán kissé elfogultan gondolhatja azt, hogy hát persze ez a zsidók számára jelként jelent meg, és csodaként, hogy mindaz, ami Egyiptomot, a rosszakat, a fogvatartóinkat érte, az minket nem ért el, már ez önmagában egy csoda volt, és számukra ezek mind csodaként és jelként jelentek meg Isten hatalmáról, nagyságáról, örökkévalóságáról. De ha belegondolok, nem elfogultság ez a fajta meghatározás, mert ezek által, a jelek által mutatta meg Isten mindkét fél számára, hogy ő kicsoda. És valahol ez a gondolat motoszkált a mai nap bennem, amikor ebben a szakaszban erre a szakaszra készültem, hogy ma is ugyanez történik. Isten meg akarja mutatni az örökké valóságát. És az emberek nagy része ismeri a teremtő és minden hatóságát, de amikor jönnek a bizonyos megnyilvánulások, csapások, vagy jelek, vagy akár csodák az életünkben, akkor ott van a lehetőség arra, hogy megismerjem az örökkévalót. És ami egy nagyon nagy jelentéssel és üzenettel bírt számomra, Istennek az örökkévalóságának a szeretetéről, az, hogy ebben az egészben az ő kegyelmét vélem felfedezni. Ezekben a csapásokban mind-mind-mind az ő irgalmát és szeretetét vélem felfedezni, ugyanis az egyik félnél bár ítéletként csapódik le, de mégis ebben az ítéletben ott van a választásnak a lehetősége újból és újból. És megtörténik az ítélet, és nem pusztítja el Isten Egyiptomot. Sújtja, bünteti, de nem pusztítja el. És valahol ez egy olyan szívbevágó gondolat volt bennem, hogy megtehette volna egy szempillantás alatt, eltörli a föld színéről, kiválasztja Izraelt, elhozza és megmutatja az ő örökkévaló hatalmát. De nem ezt tette, hanem annyira szépen, folyamatában, lépésről lépésre, szinte az emberhez igazodva, hogy bírja követni az ember ezeket a megnyilvánulásokat, annyira szeretettel történnek ezek a dolgok, hogy ezt a jelet adom, azt a jelet adom, térj észhez, vedd észre, ismerj meg, lásd meg, és az ember döntésén múlik, hogy igen. Itt a szemünk előtt a történetben folyamatosan nem volt a válasz. Múltkor is megemlítettem, és most is megemlítem, hogyha Isten csapására a fáraó valamelyik csapásnál azt mondta volna, hogy igen, látom, hogy a te Istened az örökkévaló Isten, és mindent úgy tesz meg, ahogy a Mózes által kérte Isten, akkor nem biztos, hogy végig megy ez a 10 csapás. Mert akkor megtörténik az elengedés, megtörténik az, hogy megtört az egyiptomi hierarchia, megtört a fáraó, és átadja az örökkévalónak a hatalmat. És hogyha az 5. csapás után ő azt mondta volna, hogy igen, megismertem az örökkévalót, megismertem, hogy ő az, aki, akkor nincs folytatás. Akkor nem megyünk el a 10 csapásig. Isten mindig ad egy időszakot az embernek, hogy felismerje az örökkévalóságát. Mindig hagy időt neki. És a fáraónak is folyamatosan hagyta az időt. De ez az idő egy idő után lejár. És lejárt a fáraónál is az idő, lejárt az a korszak, amikor választhatott volna, lejárt az, amikor megismerhette volna nem a teremtőt, nem a mindenhatót, hanem az örökkévalót. És a 7. csapás után lejárt. És ezután következett az, amikor az utolsó 3 csapásnál Isten volt az, aki megkeményítette, és ezáltal tudta majd az ő nevét megmutatni. Megmutatni az örökkévaló nevet. Amikor jelek, csodák, vagy csapások, ki hogy értelmezi, vagy milyen szempontból nézi, történnek a mi életünkben, akkor próbáljunk meg arra gondolni, hogy valóban azért történik-e, hogy az örökkévaló nevét ismerjem meg. Hogy Istennek a nevét ismerjem meg még jobban. Azt már tudom, hogy teremtő Isten, tudom, hogy mindenható Isten, tisztában vagyok vele. De meg tudom-e ismerni ezek által, a jelek által, amit személyesen az életemben ad és küld, az ő örökké valóságát is. Mert kijelentette magát, de Jehova nevén, örökké való nevén még nem volt ismeretes. Én kívánom, hogy ezek az ismeretek egyre inkább bizonysággá váljanak a mi életünkben, ne csak a Teremtőről, ne csak a Mindenhatóról, ne csak a jóságáról, az áldásáról, az ítéleteiről, a kegyelméről, hanem az örökké valóságáról, arról, hogy időnek, térnek, korlátlan ura, arról, hogy mit jelent benne lenni az ő tervében.
Hát egy kicsit baj volt, mert már jövő heti szakaszba is belementem, ezt a hármat nem kellett volna említened, de a jövő héten lesz. Na mindegy, maradjunk akkor annál, hogy még egyikről se akarok beszélni. Egészen más gondolataim vannak, igazából most született gondolataim, tehát nem készültem szokás szerint. Végülis mi a történet örökkévaló, hogy mutatja meg az örökkévalóságát az egész világnak, hiszen az akkori Izrael és az akkori zsidó nép és az akkori Egyiptom szinte az egész világot ugye mutatta be előttünk, azzal, hogy megmutatja az embernek, hogy nem vagy te örökkévaló. Isten az ő örökkévalóságát így mutatja meg, nem vagy te örökkévaló. A fáraó azt hitte, hogy örökkévaló. A fáraó azt hitte, hogy azok az istenek, hiszen itt az isteneknek a képei vannak mind a 10 csapásban benne, azokat én szépen likvidálom, a termékenység istenét, és a többi, és a többi. Ezen mind a 10 csapásban benne volt nem csak az esemény, hanem a akkori egyiptomi bálványok isteneknek a működése ellen lépett föl Isten. Én mégis egy szót veszek elő a Bibliából, azért voltam odébb, egyrészt nem látok rendesen, kettő az, hogy egy szót veszek elő, az egy szó pedig a vájére. És megjelent. És megjelent. Nem akarok okoskodni, de van szép a magyar nyelv, amikor a jelen az egy olyan érdekes szó. Nem azt jelenti, hogy holnap, nem azt jelenti, hogy tegnap, most. Megjelent. És akkor ilyenkor az ember egy kicsit, hogy megrázva hideg is, hogy Isten, amikor megjelenik, akkor nincs pardon. Nincs időhúzás, nem a múltba kotorászunk, nem előre tekintünk, most. Megjelent Isten. Érdekes módon, hogy folytatjuk tovább akár a kiolás történetét is, Isten megjelent, és tovább nem jelent meg. Isten szólt Mózesnek, Isten szólt Áronnak, Isten szólt, és így tovább. Isten csak egyszer jelenik meg. És ebben meg kell értenünk, hogy ha megjelent, akkor nem elment, nem hívogatni kell, ott van a népénél. És ha te a népéhez tartozol, akkor ott van. Ne keresd az Istent össze-vissza, meg hogy fog szólni, ott van. És akkor fog szólni, amikor ő megjelent már neked, amikor ott maradt, és szólni fog. És amikor a szónak a további magyar változatot elveszünk, a jelentés, kijelentés, megjelenés, ezek mind konkrét időhöz kötnek mostanhoz. Ha jelentést kell készíteni, akkor mostani jelentés. Ha bejelentkezek, akkor most jövök. És így tovább ezt a szót kicsit ki kellene hozni, hogy mostról szól. Tehát ha Isten megjelent, akkor most elindult valami. Amikor Isten a Bibliában megjelenik, Ábrahámnak megjelenik, ott kezdődik valami, és valami folytatás van. Ott már csak szól. És én úgy gondolom, hogy Istennel való viszonyunkban nekünk meg még sokkal jobb a helyzetünk, mint az Ószövetségnek nevezett könyvnek a népével, a válaszolt néppel, mert nálunk kijelent meg? Megjelent Jeshua Hamasia, akkor, amikor feltámadt. Megjelent ott, amikor bezárkoztak félelmükben, ugye a tanítványok és a zsidók elleni félelem, mert nem úgy szólt, megjelent nekik. És amikor sorba előveszem a Bibliából a megjelenés szót, akkor rájövünk arra, hogy Istennek ez folyamatosság, az ő örökké való létének a megjelenése megjelenik a mi életünkben úgy, hogy megjelent az angyali ígérete és a pásztoroknak szóló megjelent nektek, az ige testélet megjelent, és én aztán nem hagyhatom ki, megjelent Isten üdvözítő kegyelme. És ez most nagyon erős előttem ez a szó, ez a mondat, ez a kijelentés, mert ha annak idején Mózesnél megjelent Isten, akkor az egy folyamatnak a kezdete volt, és amikor az megjelent Isten üdvözítő kegyelme, azon neked szól. nem azt jelenti, hogy majd kegyelmet kapok, itt van. Nem azt jelenti, hogy majd, benne vagyok egy folyamatban, egy ponton elkezdődött, megjelent. És szól a kegyelem, és szól Isten, és szól a Szent Szellem által maga Jesuá Hamasia, ami egyszer megjelent, az itt van. Isten mondja meg, hogy mikor. Isten megmondja, hogy mikor. Amikor elkezdett a válaszot nép végre imádkozni, hogy szeretne visszakerülni a helyére. Amikor te majd elkezdesz imádkozni, szeretnék visszakerülni a helyemre, mert tudom, hogy te vagy az Isten a teremtő, tudom, hogy te megúsztam az életem számtalan olyan baját, amit belehalhattam volna. Te voltál az, aki ott volt, te voltál mindenható, és amikor majd odaérkezel, megtanulsz imádkozni, hogy neked a örökké valóság az nem jelent semmit, hiszen itt fogsz ezen a földön maradni a szereléseddel, csak a szellemed él tovább a halálod után mindaddig persze. Tehát itt a kérdés az, hogy tudok-e én is tovább lépni az örökké valóságba? Hiszen ott az ígéret, hogy örökké való az ő kegyelme, és ez már az Ószövetség ígéretben benne van, amikor megjelent Isten, akkor már ezeket is közölte, és most valóság lett. És ez a kérdés, hogy nekünk valósága megjelent, hogy a folytatásában vagyunk, hogy szólt, beszéle velem. És nem akkor, amikor én kéregetek, meg jajgatok, hanem amikor ő akar. Hiszen nem Mózes mondta oda, hogy, hanem Isten ott volt és válaszolt egyrészt, másrészt ő szólt neki, hogy ezt igen, vagy ezt nem. Tehát Istené a prioritás is abban, hogy ő fog szólni. Amit ő szólt, arra nekem csak válaszom van. Isten megjelentette későbbében mindazt az ő akaratát. Nem ő jelent meg, ő ott volt. Istennek a kapcsolata az, hogy megjelentette. Az én kapcsolatom az, hogy jelentést kell adnom. Uram, itt vagyok, és ilyen vagyok. Jelentést kell írnom, be kell jelentkeznem, és így tovább. A jelen pillanatról szól. A jelenünkről szól. Amit Isten megmutatott, hogy vajérá, megjelentem, annak a folytatása, aktív folytatása, itt kell lenni az életünkben. Ő szólni akar, itt van. A kegyelem itt van. Minden, amit ő megjelentett, az itt van. Nincs többé titok, ahogy olvasodjuk az Új Szövetségnek némely soraiban is, nincs titok tovább. Megjelentette a titkot is. A feltámadásban, abban, hogy legyőzte a sátánnak az erejét, a halált legyőzte. Megjelentette, elmondta. Igazából számomra ez a kérdés, hogy miért nem jelenik meg nekünk Isten, mert valóban, ahogy mondtad, nekünk untig erék, hogy vallásos vagyok, beiratkoztam, meglocsoltak, stb. És nekem nagyon jó az, hogy olyan jó az Úr, és itt szépen megálltunk, mert hát velem volt akkor, amikor, de Isten tényleg többet akar megmutatni, hogy itt van. Nem új Isten akar lenni, hanem az az Isten, aki az életednek az ura akar lenni, a Szent Szellem által, Krisztus uralmában. De neked látásodnak kell lenni, mert megjelentettem előtted, ó ember, hány ilyen van, amikor maga a Biblia tesz bizonságot, hogy Isten hányszor jelentette meg magát. Vagy hány kijelentés volt a profétáknál, akikkel Isten már nem abban a viszonyban volt, hogy megjelen nekik és üzent egyet, hanem a folyamatos kapcsolat a nép és Isten között ott volt. Jelen volt Isten, vajérá, és kijelentette az ő akaratát, kijelentette azt, hogy mi a hiba. Tehát itt ezt kellene megérnünk, ezt a bizonyos jelen pillanatban levő helyzetet Istennel, hogy most mit akar szólni. Ez természetesen abban az állapotban kell lennem, sőt azon a helyen kell lennem, ha a profétának össze-vissza keresni kellett volna a királyt, mert elbújt, úgyis megtalálta volna, mert Isten akaratában nincs elbújás, de sokkal egyszerűbb lenne tényleg az ige közelében lenni, hiszen az ige is megjelent, testben is, és így tovább, tehát közel kellene lenni az igéhez. Különben nincsen az, hogy tudjam Istennek a szavát. Ő itt van, én vagyok távol. Ő itt van, megjelent, mi nem jelentkezünk benála, nem megyünk oda. Nem teszünk jelentést magunkról, most ez olyan értelemben az állapotunkról beszélek, akkor hogy kérhetek én kijelentést Istentől? Sőt, ki kell mondanom, hogy Istennél ez a kijelentés című történet, amit ma a profétai meg egyéb mozgalmakban is szeretnek hangsúlyozni, ez igazából nem működhet ma már, hiszen itt van, és ő várja a te jelentkezésedet, hogy ő kijelentse neked, hogy mi az ő akarata. Magyarul ezek a magán kijelentéseket, én azt mondom, hogy ha nem a Szent Szellemtől van, akkor az nem magán kijelent, akkor az önálló emberi kijelentés, én akarok üzenni valakinek valamit. Ha Isten, aki itt van, és itt van Krisztus által, a Szent Szellem által, akkor kijelenti nekem az én tudatomon keresztül is, hogy mi a teendőm. Hiszen maga ez a beszélgetés, ami az Ószövetségben van, ez ma már bennünk működik. Bennünk az ő szellemét adta, hogy a mi szellemünkkel kontaktusba legyen. Azért, hogy az övé egy folyamatos kontaktusban vagyunk, és nem arról szól, hogy jöjj Szent Szellem, és majd akkor holnap fél héttől fél nyolcig találkozhatunk, vagy benned van, vagy nem történt meg, vagy ér rá, hogy megjelent, hogy működik. És ezt a kijelentést, ezt ilyen egyszerű módon kellene érteni, hogy Isten szelleme, a Szent Szellem a te szellemeddel értekezik, ha te odamész szellembe ülel, és nem csak agyilag, akkor agyilag is meg fogod érteni Istennek az üzenetét, a kijelentését. Nem kell külső eszközehez, mint annak idején egy névvezetője, vagy majd a proféták, vagy még a Esdrás idejében is kaptak bőven kijelentést. Nem kell, bennünk lév működik, mind ez a történet bennünk működik. És a hívő embernek az élete nagyon-nagyon kardinális kérdése, megjelent-e neked Isten? Na nem úgy, hogy kaptál egy kis betegséget és csodákat láttál, mint némely szent, akár egy kis lepra, vagy akármilyen betegség, vagy tifusza által mindjárt a mennyet is megkóstoltad, és ültél a bárányoknak a hóna alatt, vagy nem tudom hol, a bárányfelőkön ott voltál fönt, és lógattad a lábadat. Ezek pszichés problémák az én ismeretem szerint legtöbb esetben, vagy a sátán játszik veled, ez is működik ám rendesen, hanem tényleg, tényleg közvetlen kapcsolatban állsz-e Istennel? Vagy ezeket a kijelentéseket, mint olyanokat, elfogadod akár másoktól is. Isten neked van jelen, Isten veled akar beszélni, és az, hogy megjelent, ez annyit jelent, hogy most, és az a most ez végül is nem jelenti azt, hogy holnap, holnap után, a most mindig most marad. A most, a van, a létezésnek nincsen három időrendje, múlt, jelen, jövő, az mindig jelen. Az mindig, mert beleépül abba, hogy most mondom, hogy mit tegyél. Most jelentkezzél, hogy mi a feladatod. Most mondd meg az állapotodat, hogy most tudjak kegyelmet adni neked, mert itt van, itt van. Tehát vajra megjelent. És ezt a jelen szót azért szeretném úgy tudatosítani egy kicsit a magyar szó szavak által is, a jelenni jelentkezés és minden egyes változata a mostanról szól. Nem az erőszakról, most. Isten tudja, mikor akar veled találkozni, most. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözlője, mikor? Most. Isten azt akarja, hogy neked rendezett életed legyen, mikor? Most. Isten azt akarja, hogy neked az egész életed az ő rendjében menjen tovább, mikor? Most. Nincs időhúzás, meg emlékezés, se előre, se hátra, hogy ráérek majd holnap, vagy holnap majd lesz valami, és kivárom. Nincs. Amikor Isten lépett, vagy érem megjelent, onnét egy pont aktivizálódott. És én úgy gondolom, hogyha a válaszolt népnél, az a kihívott népnél vagy, tehát aki megtérhetett Isten népéhez, ugyanígy működik. Isten szólt, vaéra, megjelentem. Innét továbbá neked. Ott kellenek lenni a kijelentések, hogy halljad a szóját mindig, és ott kell lenni a jelentkezésednek, hogy itt vagyok Istenem, és ott kell lenni mindennek, ami aktuális. Nem lehet húzni az időt hétfőtől szombatig, majd a szombaton találkozok Istennel. Isten, ő mondja, mikor akar neked szólni. Neked mindig a jelen időben, azon a helyen kell lenned, ahol jelentkezhetsz, ahol kijelenthet. Neked csak be kell jelentkezned, hogy megjelensz előtte, és az a szó mindig ott van, vajrába benne. Ő megjelent. Vajon velünk mi van? megjelentél? Neked ő megjelent, vagy ilyen képleteid vannak, mind a szenteknek és egyebeknek ilyen, szerintem némelyiknek csak rémálma volt a különböző megjelenések, de a kérdés az, hogy én ezt értem-e, hogy az örökkévaló Isten, az örökkévalóság annyit jelent, hogy most. Az örökkévalóság nem azt jelenti, hogy majd, nem azt jelenti, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Istennél volt, ő a létezés Istene. A létezés pedig mindig a számukra annyit jelent, hogy jelen, most. Most ki vagyok, mit csinálok, mit teszek. Előtte vagyok-e, akarom-e hallani, mert ő megjelent. Ő megjelent testelet igében, ő megjelent a Szent Szellem által, megjelent bennünk, hogyha akarjuk. Bennünk fogadnak meg a kijelentései, bennünk jelennek meg az üzenetei, amikor észre felmérjük azt, tudjuk, hogy mit szól ő nekünk. Ott még közvetítő kellett, ott még vezető kellett, ott még proféta kellett, ott még kellett más embernek a kapcsolata, hogy összekösse a népet Istennel. De megjelent Isten üdvözítő kegyelme, megjelent ige testélet, megjelent, értsük meg azt, hogy a Golgotai váltság miután a megjelent, az már bennünk történik, ő bennünk jelent meg. De valóban tényleg megjelent. Úgyhogy én előtte vagyok, ő meg itt van, tehát együtt vagyunk, az ő szelleme bennem munkálkodik. Ki tudjuk-e mondani, hogy vajon megjelent nekem ez a kérdésem?